Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mivel Magyarország nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, a béke érdekében készen áll a közvetítésre, jelentette ki a hétvégén a külgazdaság és külügyminiszter a svájci békekonferencián. Szijjártó Péter elmondta, Ukrajnával szomszédos országként szembesültünk a háború humanitárius következményeivel, több mint 1.300.000 menekült érkezett. Ukrajna területi épségének kell alapját képeznie bármilyen béke megállapodásnak, áll a svájci békekonferencia záró közleményében. A nyilatkozatot a részvevő 93 országból 81 írta alá, valamint az Európai Unió. A legfontosabb kimaradók között szerepel a Vatikán is. Donald Trump kijelentette, véget vet annak, hogy az Egyesült Államok finanszírozza a háborút. A republikánus amerikai elnök jelölt a világgazdaság beszámolója szerint a szombati detroiti kampánygyűlésen bírálta az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyeket. Az ukrán-magyar határszakaszon 7697-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 7283-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 55 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 33 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az URFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 45 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntető eljárás. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint igazságtalan, felháborító és elfogadhatatlan az Európai Unió bíróságának ítélete, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte hazánkat az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. Rétvári Bence tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, az összeg majdnem annyi, mint a teljes kórházi adósságállomány. Kormányrendelet hoz változást a dohányboltokban. Eszerint csak 20-szal lehet a cigarettás dobozokban, ami rögzíti a jelenlegi állapotot. A dohányt nem tartalmazó nikotinpárnákból egy csomagban legfeljebb 20-asak lehet, amelyek legmagasabb nikotin tartalma fogyasztási egységenként nem haladhatja meg a 17 mg-ot. Az új szabályok június 25-én életbe lépnek, de a változásra hosszabb időt biztosít az új szabályozás. Gyógyszertárkereső és szűrővizsgálati funkciókkal bővült az egészségablak mobil alkalmazás. Ennek segítségével gyorsan megtalálható a hozzánk legközelebbi nyitvatartó patika. A szűrővizsgálatok menüpontban életkor és nem alapján lehet tájékozódni a kötelező és ajánlott vizsgálatokról. Már több mint 650 ezeren regisztráltak az ingyenes gondosóra programra, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondása szerint a jelzőeszköz már 19 ezer életet mentett meg, és további 330 ezer esetben nyújtottak segítséget a diszpécserek. Mától egy hétig országos ellenőrzést tart az utakon a rendőrség. A cél, hogy kiszűrjék az alkohol vagy drog hatása alatt volán mögé ülőket, közölt az országos rendőrfőkapitányság. A vasárnapig tartó akciót az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terv alapján végzik. Mindenhol tetőzött a Duna árhulláma a hétvégén, már csak Baján és Mohácson van elsőfokú készültség, de a folyó ott is apad. A Rába árhulláma este Győrnél tartott, a felsőbb szakaszokon már inkább csak a jelenlegi apadás lassulására lehet számítani. Az állatvédelmi eljárások hatékonyságának, gördülékenységének erősítése érdekében elkészült a legteljesebb állatvédelmi tananyag és képzési sorozat jogalkalmazóknak. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány folyamatosan tölti fel honlapjára az összesen több mint 1400 oldalas állatvédelmi információs kiadványait, amelyet bárki térítésmentesen letölthet. A tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tudatában annak, hogy a vízimadarak etetése nem csak felesleges, de tömegesen sodorja veszélybe és betegíti meg az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a víz mellett sétálókat, strandolókat, kirándulókat és nyaralókat, hogy sehol semmivel, még kacsaetető automatákból se etessék a vízimadarakat, bármennyire is jót szeretnének, tehát rosszat tesznek ezzel. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet felettünk, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet kedden hajnalban 14-15, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően egy nyíregyházi sportkonferenciával, röplabdával, kosárlabdával, végül pedig extrém sporttal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A Buzánszky Jenő nevét viselő Debreceni Egyetemi Labdarúgó Kupa idén már 20. évfordulóját ünnepli. Az alkalomból konferenciát szerveztek, ami az aranycsapat nevét viselte. Bács Zoltánt a Debreceni Egyetem kancellárját hallják.
Most a Buzánszky Kupának a 20 éves évfordulóját ünnepeljük, ami ugye 2004, és előtte már azért Jenő bácsi többször volt itt, tehát néhány éven keresztül nézte, hogy mi történik, és adja a nevét ehhez. És ugye azt szoktuk mondani, hogy az egyetem sport stratégiáját, ami által oda jutottunk, ahol ma vagyunk, az 2005-ben fektettük le.
A konferencián számos előadást és kerekasztal beszélgetést hallgathattak meg az érdeklődők, többek között az 1950-es évek politikai berendezkedése és az aranycsapat közötti párhuzamokról. Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét hallják.
Akkor van értelme foglalkozni a múlttal, kutatni, ápolni, példákat, inspirációt meríteni belőle, hogyha ebből az új generációk aztán táplálkozni tudnak, és mindig is azért kell dolgoznunk, hogy ahol már járt egyszer a magyar futball, azokban a magasságokban újra eljussunk.
Jávor András, a Deac elnöke az angolok elleni 7-1-es győzelemről nosztalgiázva kiemelte, büszke arra, hogy az aranycsapat kiválósága Buzánszky Jenő még életében örömmel állt a később róla elnevezett egyetemi kupa mellé.
A sport összeköti az embereket, a sportsikerek erősítik az embereket, erősítik a tudatot, az identitást, irányt adnak, példamutatóak, és én azt gondolom, hogy méltán gyűlünk össze évente, akár kétszer-háromszor is, hogy megemlékezzünk arról azokról a teljesítményekről, amit az aranycsapat művelt.
A Buzánszki Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa rendkívüli népszerűségnek örvend, és nem csak a résztvevő fiatalok körében. 2022-ben a sportújságírók szavazata alapján az év szabadidős sporteseményének választották. Mind a sportlétesítmények számát és minőségét, mind a sportesemények rendezését, mind az igazolt és az amatőr sportolók számát tekintve óriásit lépett előre az elmúlt években Magyarország, hangzott el a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei vármegyeházán tartott Sportoló Nemzet 2024 elnevezésű fórumon. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Vári Attila előadásában kiemelte, ma már a legkisebb településen is adottak a feltételek ahhoz, hogy egy gyerek megtegye az első lépéseket az akár az olimpiai dobogóig is elvezető úton. Vári Attilát hallják.
Én úgy gondolom, hogy itt a magyar történelem egyik legfontosabb sportlétesítmény fejlesztési lépcsőjén vagyunk túl, és ennek köszönhetően különböző régiókba, kis településeken olyan dolgok épültek fel, ami szerintem csodaszámba mennek, és annak köszönhetően, hogy ilyen fejlesztés megtörtént, nagyon jó körülmények között tudnak edzeni a gyermekeink, és az edzők nagyon jó körülmények között tudnak dolgozni, és hát látjuk az eredményeken is, és az elmúlt időszakban nem csak a létesítményfejlesztések, nem csak maga a sportszakma helyeződött vissza a méltó helyére, neki megillető helyére, hanem hát nemzetközi sporteseményekben is szerintem nagy hatalommá váltunk, és egy olyan rutinnal rendelkezünk, ami bármilyen sportesemény megrendezésére bármikor minket fölkérhetnek, és ezt szerintem az egyik legmagasabb színvonalon véget tudjuk hajtani. Azt látom, hogy az elmúlt most már 14 évben nagyon nagy létszámnövekedés volt, és a kollégáim is azt gondolják, hogy ez most a következő időszak indult el, hiszen azok a gyermekek, akik ezekben az új létesítményekben sportolnak, nagyon komoly képzést kapnak, és mint a gyereknevelés, hogy ez nem ugyanígy egyik pillanatra a másikra, meg kell tartani és folytatni kell tovább, tehát meg kell őrizzük ezeket az értékeket, és folytatni kell tovább a feladatot, és ezért is fontos, hogy emlékeztessünk mindenkit, nem csak a korosztályunkat, hanem a fiatalokat is, akik igazából ezekben a létesítményekben sportolnak a mindennapokban, ők nem látták még azokat a rossz körülményeket, és ne is lássák soha többet, amikben mi sportoltunk. Viszont azért ezekről kell beszélni, és az új technológiákról, technikákról és magáról a sport fejlődéséről is így szakmán belül mindenféleképpen erre is adott ez a programsorozat.
Vári Attila beszélt arról is, milyen olimpiai szereplésre számít.
Jósolni nem akarok, de abból látszik, hogy az elmúlt időszak legnagyobb létszámával veszünk részt az olimpiai játékokon. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy olimpiánként lehettem, nem csak sportolóként, sportvezetőként, és remélem, hogy minél több gyermeknek, fiatalnak majd megadhatik egyszer, hogy ezen részt vehessen. Én nagyon jó előérzeteim vannak, de babonás vagyok, ezért nem fogok jósolni. Nyilván egy magyar vízilabdázó az mindenféleképpen, én úgy gondolom, főleg hogyha az erőviszonyokat nézzük, akkor bármelyik a dobogó bármely fokára és a férfi csapat fölállhat, tehát mindig a pillanatnyi forma dönt, de én úgy gondolom, hogy úgy, mint Tokióban, most is két éremmel térünk haza.
Végül Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy sportos vármegyéről beszélünk, és nagyon büszkék vagyunk egyébként azokra a teljesítményekre, amelyek itt a vármegyében megjelennek, akár az amatőr sport, akár a diáksport, akár a profi sport területén, és hát rengeteg olyan fejlesztés valósult meg az utóbbi évtizedekben Magyarország kormányának a támogatásával, és azzal a szemlélettel, amely valóban azt helyezte előtérbe, hogy minden olyan gyermeknek és minden olyan felnőttnek is természetesen, aki szeret szeretne sportolni, annak legyen meg az a szabadidős lehetőség és tevékenység az a helyszín, ahol ezt megteheti, és legyenek meg azok a feltételek is természetesen, amelyek a gyerekek számára nyitják meg azokat a kapukat, amelyek segítségével kipróbálhatnak bármilyen sportot, és reméljük, hogy majd, akár hogyha mondjuk arra adják a fejüket, hogy profi sportolók legyenek, akkor öregbíthetik a vármegye hírnevét is, és öregbíthetik Magyarország hírnevét is a különböző sport rendezvényeken, akár olimpián, akár világbajnokságon, akár Európa bajnokságon, és ezért örülünk annak, hogy olyan képviselői vannak egyébként a sportnak, aki most a mai napon ellátogatott hozzánk is, Vári Attila olimpiai bajnok, aki itt előadást fog tartani, és bemutatja azt a sportfejlesztési irányt, és megerősíti azt a sportfejlesztési irányt, amely úgy gondoljuk, hogy nem csak a vármegye szempontjából nagyon fontos, hanem az ország szempontjából nagyon és kiemelkedően fontos, már csak azért is, mert valóban büszkének kell lenni, nem csak a sportolóinkra, hanem a mögötte lévő teljesítményre is. Nyíregyháza élen jár a sportfejlesztésekbe, és azt hiszem, hogyha valaki a városba körbe megy, akár az atlétikai centrum, akár a most lassan befejezésre kerülő labdarúgó csarnok is mind-mind azt a stadion, mind-mind azt erősíti meg bennünk, hogy valóban itt nagyon komoly és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a sportéletre, és hát ez látszik a közösségen is, amely itt él. De ugyanez igaz a vármegyére is, hiszen minden egyes kis településen találkozunk különböző sportfejlesztésekkel, és mondom ezt úgy, hogy én is falusi vagyok, és Beregdarócon is most már például műfős pályán lehet, hogyha valaki akar futballozni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a lehetőségek, ezek most már mindenhol elérhetőek, és de természetesen azért a távlati cél az továbbra is az, hogy bővítsük ezeknek a lehetőségeknek a körét, és minél több gyereket biztassunk arra, hogy azért a szabadidőt, a hasznos szabadidőt, azt, hogyha lehet, legalábbis egy részét ebben a mai felgyorsult világban is a sporttal, az aktív élettel töltse.
Kedves hallgatóink, Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallották. A harmadik helyen zárta a Torma Ágnes U20-as bajnokságot a Nyíregyházi Sportcentrum leány röplabda csapata. Erdősné Balog Erika edzőt hallják.
Pénteken játszottunk első körbe az MDK, délelőtt az MDK csapatával. Ott szoros mérkőzést játszottunk, 3-1-re sikerült nyernünk. Majd délután pedig a Békés Csaba csapata következett, ahol 0-2-ről tudtuk megfordítani, és sikerült 3-2 arányba győznünk. Így csoport elsőként ugye már 4 között voltunk, és akkor szombaton este 7 órakor az utolsó mérkőzést játszottuk a további elődöntőbe jutott csapattal, aki ismét az MTK lett, és azon a meccsen sajnos nem sikerült megismételni a pénteki teljesítményünket. Nagyon görcsösen akartuk ezt a győzelmet, végül 3-1-re kikaptunk az MTK-tól. És ezt követően jött a bronzmérkőzés. Először én egy kicsit féltem tőle, hogy ez az elődöntőnek az elvesztése rányomja a bélyegét a lányok teljesítményére, de nem, mert hál' Istennek nagyon összeszedetten, nagyon szép játékkal sikerült 3-0-ra legyőzni a Békés Csabát, és így a miénk lett a bronzérem. Én összességében elégedett vagyok, persze az ember mindig gondol arra, hogy ha, a sportban nincs ha, ugye ez is egy tanulási folyamat, meg kell tanulnunk nekünk is azt, hogy ha elődöntőbe vagyunk, akkor hogy kell készülni, ha újra játszunk egy olyan csapattal, akit már megvertünk, azt hogy kell még egyszer újra megvenni, amit sikerült ugye a Békés Csaba ellen, mert gyakorlatilag itt mi csak az MTK-val és a Békés Csabával kerültünk össze, és egyértelműen mi csoportunk volt a sokkal erősebb, hiszen a második, harmadik és negyedik helyezett csapat is innen ebből a csoportból került ki.
Beszélt az Újpestről is, akik megnyerték a tornát.
Ezen a hétvégén egyértelműen ők voltak a legjobbak, bár mi is nagyon szerettünk volna, hogyha velük megmérkőzzünk a hétvége folyamán, illetve ők is, mert ugye az MTK is azt nyilatkozta, hogy a végső győzelemre is esélyes Nyíregyházát tudták legyőzni a döntőbe jutásért. Ez az egy hiányérzetem van, hogy a győztes Újpesttel nem tudtunk játszani, nem tudtunk megmérkőzni, és valójában nem tudtuk lemérni magunkat, hogy hozzájuk képest hol tartunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas mérkőzéseket játszottak a csapatok, tehát, hogy élvezetes volt. Hál' Istennek nagyon sok szülő elkísérte a vendégcsapatainkat is, de a nyíregyházi mérkőzésen pedig úgy éreztem magam, mint egy felnőtt bajnokin, mert szép számmal kirátogattak a röplabdát szeretők, és buzdították a lányokat.
A napokban Miskolcon rendezték a Tatár Mihály országos röplabda diákolimpiai döntőt, ahol a MEAVC U15-ös fiú csapata a bronzérmet szerezte meg. Jakú Imre edzőt hallják.
Tehát ha összességében nézzük a képet, akkor ez tényleg ez volt a reális, és kicsit erre is készültünk, hogy ez hazai közönség előtt, ugye hazai rendezés sikerült megszerezni, hogy azért egy érem az ott legyen a végén a nyakunkban, tehát ez a harmadik hely ez meglegyen. Az egész év folyamán, amit felépítettünk, az elég jól működött. A srácok, tehát amit próbáltunk nekik megtanítani, mint taktikai, meg technikailag, az egész jól elsajátították. És itt az utolsó 2-3 hétben tényleg mondhatjuk ezt, hogy ezt már sokszor említettük, hogy a finomításon van, a csiszoláson van a hangsúly, hogy valóban ennyit kellett beletennünk, hogy egy picit összehangolni még jobban azt a gépezetet, hogy működjön, a technikát egy nagyon kicsit finomítani, és tehát valahol ez az eredmény ennek köszönhető, hogy egész évben jól működtek a társaság. Ugye volt, aki a 17-ben is szerepelt, a 17-es bajnokságban is ugye résztvevője volt, tehát azért ők ott még keményebb terhelést kaptak, megtapasztalták ugye a még gyorsabb szituációkat, reakciókkal, még gyorsabb reagálást kellett ugye rá eszközölniük ahhoz, hogy ugye ott is hatékonyan és sikeresen működjenek, és ugye ezt pláne tudtuk itt kamatoztatni. Tehát én azt mondom, hogy itt az egész éves megfelelő és jó munka érett be, és adtuk le ennek a gyümölcsét. Amit én láttam rajtuk mérkőzés közben, amit ők itt most átéltek, hogy ilyen hirtelen ilyen kisfelnőtt játékosok lettek, átérezték ennek az egésznek a hangulatát, hogy egy felnőttbe, egy extraligás mérkőzésen a felnőttek között, hogy mégis hogy az a szurkolótábor, ami most fentről biztatta őket, az egész ugye speaker által bekommentált mérkőzés előtti szituációk, hogy bemondták a nevüket, ez őket nagyon motivált és feldobta, és az jó volt látni, és bízom benne, hogy ezt ők most átértékelték, átérezték, és ezt fogják tudni vinni magukkal, mert tehát úgy gondolom, hogy itt most ők nagyon nőttek ebben. És ez kell ahhoz, hogy a későbbiekben, még akár aki ugye U17-ben marad, de van, aki ugye már U20-as lesz, meg akár egy-két év, és ugye már ott kacsöngatnak az extraliga a felnőtt csapat kapuján. Tehát, hogy ezeket most megtapasztalták, én úgy gondolom, ez az előnyükre kell, hogy váljon, ezt nekik majd későbben tudnék a hasznosítani.
Végül Varga Lászlót, a MEAVC szakosztályvezető helyettesét hallják.
Az országos döntő kimenetelét tekintve teljesen jól alakult a történetünk, harmadik helyen zártunk, ez egy kimagasló eredmény maga az egyesület, illetve a fiúk számára is, hisz igazából az év elején raktuk őket össze egy csapattá, úgy kovácsolódtak össze. Én látom bennük a fejlődést, van potenciál bennük, kicsit még a technikai dolgokra rá kell feküdni, most jön egy magasabb korosztály mindenki számára, hisz ezt a korosztályt már kinőtték, jön egy magasabb korosztály, amiből még többet kamatoztathatnak a tudásukból, illetve még többet tanulhatnak, és csillagos ég a határ számukra is. A felnőtt csapatban mindig van hely, bármely felnőtt csapatban lehet nekik helyet találni, hogyha a fejlődésük és a tudásuk megfelel hozzá. Edzői szemmel, amit beletettek munkát a fiúk, és segítettük őket, illetve a magasabb korosztályos fiúk lefelé segítettek, a fejlődésüket segítették. Én azt mondom, hogy ez a harmadik hely volt az, ami reálisan elérhető volt számunkra, és ezt hozták is a fiúk jó teljesítménnyel. Ez a csapat így, ahogy van, korosztályt fog váltani, és együtt mennek tovább egy korosztályjal feljebb az U17-es korosztályba. Jobban össze tudnak szokni. Tehát most már nagyjából kezdik ismerni egymást, hogy ki hogy mozdul, ki hogy reagál bizonyos dolgokra. Ezt még tovább kell fejleszteni, ezt még tovább kell mélyíteni, és akkor lesz egy igazán csapat összhang közöttük, amikor igazából álmukból felkeltve is fogják tudni, hogy a másiknak mi lesz a reakciója, vagy melyik az a labda, amire el fog mozdulni, vagy nem fog elmozdulni. És a röplabda sajnos ilyen, hogy holtig tanul az ember ebbe is, tehát bárki lehet jó játékos, de sosem lehet teljesen tudásánál, és nem lehet teljesen profi a tudásában. Ebben a csapatban láttuk a potenciált, tehát látjuk bennük a fantáziát, és már most vannak közöttük olyanok, akikkel úgy számoltunk, hogy az U20-as korosztályba is, illetve a felnőtt csapat környékére is kicsit odaengedjük őket, hogy tapasztalják meg, milyen is az az edzés légkör, az a mérkőzés légkör, legyenek ott, tapasztalják az öltözői hangulatot, az utazásokat a felnőtt csapattal. És én azt mondom, hogy ebből a 13 fős keretből, aki most az U15-ös döntő játszott, egy 4-5 főre azt tudom mondani, hogy a felnőtt csapat magját adhatják, 3-4 éven belül, vagy 4 év múlva, hogyha beleteszik azt az áldozatot, azt a munkát, amire szükség van ehhez.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Varga Lászlót, a MEAVC szakosztályvezető helyettesét hallották. Három a három elleni meccsek, dobóversenyek, kerekes székes kosárlabda mérkőzés, akrobatikus bemutatók, kosaras élménybeszámolók. Többek között ezek a programok várták azokat, akik részt vettek a Nyíregyházi Kosárlabdaklub 5-ös Kosár Jam elnevezésű rendezvényén. Az utánpótlás nevelő klub legeredményesebb szezonját zárta. Makrai László elnököt hallják.
Csúcsidény volt, azt kell, hogy mondjam, az eddigi legjobb szezonunk volt. U14-es erdői csapatunk az országos főtáblára került, ott a 19. lett. Lehet, hogy így a 19. helyezés soknak tűnik, de 148 csapatból, és a vármegyében mi voltunk a legjobbak, mi jutottunk a legmesszebb. A kadett, az U16-os csapatunk a regionális országos bajnokságban, az országos döntőben harmadik lett. Ez helyezés számot a két csapat tekintve megyében szintén mi voltunk a legjobbak. Azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk. A kerekesszékes csapatunk negyedik lett az országos bajnokságban, soha rosszabbak. 304 igazolt versenyengedéllyel rendelkező kosárlabda, az a Nyíregyházi Kosárlabda klubnak, és ennyi volt 2023-24-ben. 6 edző, 8 testnevelő, aki a csapatainkkal foglalkozik, és 6 iskolában vagyunk Nyíregyházán. Itt összesen 17 kosárpalánta csapatunk van. Ezért érdemes dolgon, ezt szokták mondani, nagyon büszkék vagyunk, és nagyon boldogok, hogy a nyíregyházi felnőtt kosárlabda csapatban két NKK-s nevelési kosaras játszhat jövőre. Azt kell mondani, hogy ezért csináljuk. Ezek a legjobb percek, amikor ilyeneket élünk meg, főleg amikor majd játszanak, azt szeretnénk, majd nagyon várjuk.
Makrai László beszélt a Kosár Jam nevű rendezvényükről is.
Idén 20 éves az egyesületünk, azért is döntöttünk úgy, hogy ezzel a kis rendezvénnyel megünnepeljük. Ebben nagy segítségünkre volt Nyíregyháza megyei város önkormányzata, támogatta ezt a rendezvényt, külön köszönetet fejezzük ki polgármester úrnak ezért, illetve a testületnek, de nagyon sok támogatónk volt, itt látszik a Molinókon 5-6 cég a rendezvény mellé át, hiszen egy ekkora rendezvény segítők, támogatók, szponzorok és a város nélkül nem működik.
Végül Hibján Mátét, a Hübner Nyíregyháza férfi kosárlabda csapatának játékosát hallják.
Nagyon szép emlékeim vannak a kezdetekről. Igazából hobbiként kezdtem ezt az egész kosárlabdát. Többiek jártak le kosaradni, és akkor én is mentem velük. Aztán utána egyre komolyan befordult az egész, és már pedig ez az életem lényegében. Nagyon szép évek vannak mögöttem a Debreceni Akadémiáról. Nagyon boldog voltam, amikor kiválasztottak és elmehettem oda, és rengeteget tanultam, rengeteg tapasztalatot szerezhettem. Ott mutatkoztam be a piros csoportba, most szerencsére a szezon végére A csoportba is be tudtam mutatkozni a nagyok között, tehát igazából nagyon jó emlékeim vannak onnan.
Hibján Mátét, a Hübner Nyíregyháza férfi kosárlabda csapatának játékosát hallották. Megkezdi rendelését immáron az aktív házban a gyöngyösi sportorvos, így már teljes egészében belakták az épületet. Juhász Péter, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetője, ezen kívül azt is elmondta, hogy megnyitotta kapuit az extrém sportpálya is. Most őt hallják.
Nagyon örülnek a fiatalok, hiszen egy eléggé hosszú szünet után kapták vissza a sportúton található extrém pályát. Szinte mondhatnám azt, hogy az elmúlt 5 hónap csak erről szólt. Nyilván azért télen nehéz extrém pályán ottan kerékpárral, rollerrel és gördeszkával bravúroskodni a hidegben. De most arra azt tudjuk mondani, hogy bővült egy elemmel, hiszen egy nagyon nagy félcső elemet a kérésre, úgymond közönség kérésre ketté sikerült vágni, úgyhogy szabványosított papírja van, mint az összes többi elemnek, de ezért ez egy nagy rizikófaktor volt. Egy kisebb elemmé változott, így bővült a lehetőség.
Ma délután folyamán volt egy sajtótájékoztató, ez már az aktív ház területét érinti. Itt is volt egy bejelentés, amely most már hivatalos. Mondjuk el, hogy mi volt ez a bejelentés, és mit tette ezt szükségessé.
Az aktív házban ugye már az elmúlt hónapokban is elég mozgalmas élet zajlott. Tavaly év vége felé került átadásra maga az épület. És akkor volt egy elképzelés, hogy majd a úgynevezett nagy kórházból a sportorvos úr átköltözik. Hát ha lassan is, de beérett a gyümölcs, és tulajdonképpen ma már elmondhatom, hogy több nem beteget, hanem a sportorvoshoz érkező fiatal versenyengedélyért érkező sportolót, szülőket kellett a sportcsarnokból átirányítani az aktív házba, tehát kell még egy bejáratlás, tehát nagyon jó, hogy most beszélünk erről egyébként, mire mindenki megszokja, hogy az aktív ház középső úgynevezett klasszikus kettes bejáratánál lehet belépni az épületbe, és jobbra található a sportorvos az első irodában. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hiszen van 3 edzőterem, ott a sportorvos, ott az egészségügyi központ, sportirodák, kávézó, nagy röntgenterasz, de a lényegre visszatérve, hogy a sportorvos úr pedig innentől kezdve már minden nap megtalálható lesz, illetve a helyettes a kolléganője, és asszisztensei is jelen lesznek. Kvázi tulajdonképpen reggel 8-tól, ha jól tudom, délután 4-5 óráig jelen vannak az épületben.
Az előző percekben Juhász Pétert, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztővezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Ipari park és ahhoz kapcsolódó infrastruktúrális beruházások valósulnak meg Szerencsén az egykori cukorgyár területén. Az önkormányzati területen jelen lesz a Nestlé Hungária is egy külön csarnokkal, így megmaradnak a cukrászathoz kapcsolódó tevékenységek is, mondta el Nyíri Tibor leköszönő polgármester.
Én úgy gondolom, mivel ez a volt cukorgyár területén van mindent, mert nem hinném, hogy van olyan szerencsé, legyen az a legfiatalabb, aki még ezt észre fel tudja fogni, vagy a legidősebb, akinek a volt cukorgyár és annak a területe nem a szíve közepébe lenne. Gyakorlatilag ennek a területnek a újraéledését, a Hanvaiból való feléledést látjuk, hogy hogyan tovább, amit azt hiszem, hogy igen hosszú éveken keresztül kell dolgozni, és kell még dolgozni, hogy bár a cukorgyárat 8 hónap alatt felépítették, de az senki nem mondja, hogy az odavezető folyamat, hogy keresték a helyét, az egy hosszabb folyamat volt. Gyakorlatilag ezzel egy fontos állomás történt, hogy a infrastruktúrában tudjuk azt mondani, hogy jöjjenek ide vállalkozások, települjenek ide, és ha nem is cukorgyártás, de valami hasonló történjen ezen a területen. Ugye amikor jó néhány évvel ezelőtt közösen nyilván az akkori képviselő úrnak meg kell köszönni, mint hogy itt is megköszöntük Koncz Ferencnek, nyilván mindaz, aki dolgozott utána a kedves leánya, és mindannyian a szakképzési központ, a Nestlé Hungária, Szerencs városa, Bonbon Kft. És a Halász Kft. Is, Halász Tamás személyében úgy gondolta, hogy közösen kell tenni. Menet közben érkezett egy pályázat, amiben a volt irodaházat meg tudtuk vásárolni, így mint minden itt is kettős cél fogunk elérni. Egyrészt nem pusztul tovább a terület, hanem tovább épül. Másrészt hasznos funkciót igyekszünk adni neki. Arra elnyert pályázat van, ami remélhetőleg, ha jövő ilyenkor itt állunk, és ott állunk a területnek azon a végén, akkor már az az épület is megújult. Mi ebbe hiszünk, és azért dolgozunk reggeltől estig, hogy az megvalósuljon, mint ahogy ebbe is rendkívül sok munka van a imént említett személyeknek is, és nekünk is, munkatársainknak is, kivitelezőknek is.
Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője a beruházás kapcsán kiemelte. Néhai édesapja is kereste a lehetőségét a cukorgyár területi hasznosításának, amely Szerencsváros életének gazdasági, kulturális és oktatási fejlődésének is előmozdítója lehet.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog. Igazából még édesapámnak volt fontos terve az, hogy ez a beruházás megvalósuljon egyszer. És ez több szempontból is azt gondolom, hogy egyrészt különleges terület a szerencsiek életében, és egy fontos üzenet lehet a jövőben, hogy ez az ipari terület, ez a jövőben majd még több fejlesztésen, illetve hát a reményeink szerint ide települő cégeknek adhat majd otthont. Ugye itt alapvetően az volt az elképzelés, hogyha ezt ilyen nagy képet próbáljuk megnézni, hogy Szerencsén tényleg legyen egyrészt jó infrastruktúra. Most ezen folyamatosan dolgozunk. Ugye ezt szolgálja a 37-es útnak a kétszer-két sávossá bővítése. Igazából ez is egy olyan dolog, amiért édesapám nagyon-nagyon sokat küzdött. Ehhez kapcsolódott ez az ipari terület is. Úgy gondolta mindig, hogyha majd jön egy beruházás, akkor majd jön a többi is. És ezért gondolom azt, hogy fontos, hogy egy ilyen nagy volumenű ipari park fejlesztés megvalósult, illetve hát van még része, ami folyamatban van. És a harmadik dolog, ami nagyon fontos ilyenkor, az oktatás szakképzés kérdése. Alapvetően az is egy fontos terv volt, hogy megfelelő legyen a szakképzés. Nagyon fontos üzenet szerintem az egész térségen belül, hogy a Szerencsi Szakképzési Centrum nyilván a nevéből is adódik, hogy szerencsen van, és gyakorlatilag a szakképzés átalakításával, ami 2 éve történt, egy teljesen új lehetőséget kapott a szakképzés, és a duális képzéssel a vállalatokkal egy nagyon-nagyon szoros együttműködést alakítanak ki. Szóval az a helyzet, hogy az infrastruktúra, a munkahelyteremtés, a szakképzés, az oktatás úgy általában mind-mind hozzájárul ahhoz, és nagyon bízom benne, hogy a jövőben még inkább hozzá fog járulni ahhoz, hogy a szerencsieknek, meg az itt élőknek ez egy nagyon fontos és jelentős beruházás legyen, ez a sok minden egymásra épüljön majd a jövőben.
Teljesen megújult a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumának 2 épülete. Az 5-ös és 6-os épületeket hétfőn délután adták át a hallgatóknak. Az új szálláshelyeket elsőként a debreceni és a Miskolci kampusz által júliusban szervezett európai egyetemi játékok sportolói használhatják majd. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
Múlt héten voltuk át a megújult könyvtárunkat és a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodabú Zemlén vármegyei levéltárát. Egy több mint 10 milliárd, 13 milliárd forintos komoly fejlesztés eredményeként, ahol 2 intézmény fizikai és szellemi együttgondolkodásra tudott elindulni. A Miskolc Egyetem, ahogy mondtam, szellemi fizikai építkezés állapotában van, és azért fogalmazom így jelen időben, hiszen nem fejeződött be. Elindultunk, csak most kezdenek látszódni a jelei. Ahogy mondtam, átadjuk a könyvtárat, ma átadjuk az 5-ös-6-os kollégiumot, még júniusban átadjuk a megújult sportinfrastruktúránkat, és körülbelül 1,5-2 éven belül a 90 hektáros területünk valamelyik infrastruktúrája meg fog újulni, vagy éppen új épületet húzunk fel. Green Smart Campus, zöld és okos egyetemváros építünk. Ez azt jelenti, hogy egyrészt megfelelően a 21. századi kívánalmaknak a digitalizációt előtérbe helyezzük, így a megújult épületek mellett örömmel megmondhatom, hogy egy komoly állami forrás eredményeként a teljes vezeték wifi hálózat is elérhető ma már a Miskolci Egyetemen, mint ahogy ez a kollégium nem csak új épület, hanem zöld energiát biztosító épület, hiszen napelemmel ellátott új épületet tudunk ma átalakítani. Az épületek felújítása, ahogy mondtam, nagyon szép, nem arról van szó, hogy felújítottunk egy régi épületet, bár kétségtelenül ráfért mindegyikre, hiszen 1950-es évektől épült az egyetemvárosunk, és mutatja azt a képét, ami ennek ma ismerjük, de ez több annál, mint egy felújítás, hiszen abban az egyetemi stratégiába illik bele, amit 2020-ban elterveztünk. Egyrészt szolgálja a nemzetközi esítést, hiszen ahhoz, hogy még több külföldi területünk legyen, megfelelő méretű, minőségű szálláshelyeket kell biztosítani. Fogadjuk az Európa Egyetemi Játékokat, sportolóknak, kísérőiknek kiváló szálláshelyet tudunk biztosítani már, hiszen 7 kollégiumunk várja az ide érkezőket.
Boda Péter üzemeltetési igazgató a beruházással járó kihívásokat ismertette.
Azt gondolom, ez egy folyamat része annak a folyamatnak, amelyben az teljes Miskolci Egyetem megújul. Ugye most átadtuk az 5-ös-6-os kollégiumot, előtte egy évvel az Eper 1-es kollégiumot újítottuk fel. Az Uni Hotelünk azért az nem egy régi épület, tehát az is egy minőségi szolgáltatást tud nyújtani, és nem sokára fogjuk ezen a 2-es, 3-as, 4-es kollégium felújítását. Tehát 2020 nyarára el fogunk oda jutni, hogy minden kollégiumunk egyaránt a legmagasabb szolgáltatási színvonalat tudja nyújtani. Ami miatt nagy öröm ez átadó és nagy kihívás volt, ennek a 2 épületnek a felújítása az az, hogy ugye az Európai Egyetemi Játékokra mindenféleképpen el kellett készülnünk ebből a 2 épülettel, és meglehetősen katonás időrendben kellett ezt a beruházást végrehajtanunk. 5-6 hónapunk volt a teljes beruházásra, és azt gondolom, hogy a kivitelezővel való nagyon korrekt együttműködés is kellett ahhoz, valamint a munkatársaimnak, mind a kollégium, mind az üzemeltetés részéről, azok vezetőiről, az osztályok vezetői részéről kellett nagyon-nagyon komoly odaadás és rengeteg plusz munka a normál menetrenden kívül, ahhoz, hogy most itt lehessünk, és az egyetemi játékok előtt át tudtuk adni az épületet, el tudjuk kezdeni a tesztidőszakot, és úgy tudjuk majd fogadni az ide érkező közel 3000 külföldi vendéget, hogy már kipróbált az épület, és minden rutinszerűen működik, mert ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nagyon szeretek az átadókat, mert ilyenkor nyilván lemennek a beszédek, és utána megtekintik az épületet a vendégek, és ilyenkor őket szoktam figyelni, mert én minden héten, minden kooperáción folyamatosan nyomon követte az épület szépülését, fejlődését, modernizálódását, de néztem a vendégeket, és tényleg őszintén csodálatot láttam. Tehát azt gondolom, hogy árérték arányban egy nagyon-nagyon kimagasló műszaki tartalmat sikerült ezt szállítanunk. Tehát az, hogy a Miskolci Egyetemen lassan eljutunk oda, hogy a kollégiumunk legnagyobb része kétágyas, saját zuhanyzóval rendelkező, saját minikonyával rendelkező apartman, sőt, vannak egyágyasok is az épületben. Azt gondolom, hogy óriási eredmény, és hát többen megfogalmazták, úgy látva a minőséget, a beépített anyagok minőségét, hogy szállodai színvonal.
Megújult és új funkciót kapott az egykori tarcali prefektusház. A kormányzat támogatásának köszönhetően nem csak egy műemlék jellegű épületet sikerült megmenteni, de a szálláshely szolgáltatást is tovább tudták fejleszteni az épületben kialakított apartmanoknak köszönhetően, mondta el Butta László polgármester.
Az 1770-1780 között épült apartmanházunkat adjuk át. Ez az épület nagyon rossz állapotban volt, az utóbbi 12 évben már semmilyen funkciót nem látott el. Méteres főfalak vannak az épületben, már újnyi vastag repedések is voltak a falon, és nagy örömünkre 2021-ben a gazdaságélénkítő programban be tudtuk adni a belügyminisztérium felé ennek az épületnek a felújítását. Szerencsére a belügyminisztérium érdemesnek találta magát ezt a projektötletünket, megkaptuk a támogatást ennek az épületnek a felújítására, bruttó 200 millió forintot, viszont akkor a tervező elkészített a költségvetés, kiderült, hogy olyan 280-300 millió forint kellene ennek az épületnek a felújítására, képviselőasszony segítségünkre sietett, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségével kaptunk még 76 millió forintot, így 276 millió forintot tudunk hozzáközdeni 2021 őszén magának az épületnek a felújításához. Az épület durván 620 négyzetméter alapterületű, ebben alakítottunk ki 5 apartmant, ami 8 szobából áll. Minden szobában, apartmanban megvannak a fürdőszobák, megvannak a teakonyhák, és ezen kívül még egy 30 személyes közösségi teret is ki tudtunk hozni ebből az épületegységből. 8 belső parkolót is építettünk magához az udvaron belül, így úgy gondoljuk, hogy ez az épület akár csoporttréningeknek is a megtartására, de akár a turistáknak is a szállásának nagyon minőségi szállást fogunk tudni adni. Közben mentek fel az árak, és időközben még sikerült a belügyminisztérium részéről egy 50 millió forintot először, utána még egy 20 millió forintot szereznünk, az ITM részétől pedig 10 millió forintot, összességében durván 346 millió forint értékben tudtuk megvalósítani ezt a beruházást. Ez vállalt az önkormányzatunk is önrészt, tehát az önkormányzat a közmunkaprogram keretében a kerítéseket újítja fel, és szalonasütőket alakítunk ki, hogy még otthonosabbá, kényelmesebbé alakítsuk ezt az épületet. Nagyon kellett tartanunk egy ilyen épület is, hiszen már a településünkön egy 4 és 5 csillagos szálloda már található volt. Panziók, falusi szálláshelyek már voltak, de apartmanház még nem volt a településen. Ezáltal, hogy megvalósítottuk ezt az apartmanháznak a létrejöttét, egy nagyon régi, ahogy mondtam is, 1770-1780 közötti épületet sikerült úgymond az utókornak megmentenünk. Úgy gondolom, egy 50-60 évig nem kell ezt az épületet hozzányúlni, tehát sikerült ezt is megmenteni, és ezen kívül egy új szolgáltatást is tudtunk a turistáknak hozni, hiszen ahogy mondtam is, apartmanház még nem volt a településen, és nem utolsó sorban, még 2 embernek, mivel gazdaságélénkítő program, egy takarító és egy recepciósnak is napi 8 órás foglalkoztatását tudjuk biztosítani.
Egy egy újabb tárgyal lett gazdagabb a Magyar Kálvária emlékegyüttes jelképeinek sora. Pár évvel ezelőtt az égre mutató turulmadár szobrát avatták fel, idén pedig a vármegyék emlékkövét helyezte el a Patrónus Alapítvány, amelynek avatása június 4-én volt, mondta el Szajkó Gábor, az alapítvány kurátora.
Ami alapjában véve ennek az organikus fejlődésnek a része, és egyben egy hiánypótló emlékmű, emlékjel, rengeteg turistával találkozom itt a Magyar Kálvárián, sokszor csoportot vezetek, fölteszem a kérdést, hogy milyen messze van Kolozsvár, vagy akár éppen Pozsony. Sajnos nem nagyon vagyunk vele tisztában. A határon túliak még inkább, de az anyaországiak kevésbé, és ez indított el egy gondolatot bennem, hogy a Patronus Alapítvány további elemmel bővíti a Magyar Kálváriát. Követ nagyon igényesen szerettük volna megválasztani, vagy megkeresni, így 5-6 kőbányában jutottunk el, de végül is kár volt elmenni Eger mellé egy kőbányába, amikor a végén itt találtuk meg Sárospatakon. Egy hatalmas kőtöm volt, amelynek a felét még le is kellett törni, de így is 4,5-5 tonna tömeget nyom. Örömteli eseményen vagyunk túl, én úgy gondolom, hiszen egy 4 éves ötlet, vagy talán még attól is több valósulhatott meg, és került leleplezésre most június 4-én. Óriási élmény volt látni azt a több mint 150 fős tömeget, akik följöttek és megtiszteltek bennünket. Egyúttal szeretném megköszönni a 130 körüli létszámnak, vagy főnek az anyagi hozzájárulását, amivel segítették ennek az emlékkőnek az elkészülését. Színvonalas programmal, műsorral készültünk. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény méltó a Magyar Kálváriához, méltó a magyarságtudathoz, és sátorolja Újhely tragikus 100 évvel ezelőtt kialakított sorsához. Egy ipari kamera került felhelyezésre, amely gyakorlatilag rögzíti az itteni mozgásokat, és bízom benne, hogy 10-20-50 év múlva is ez az emlékkő itt látható és megtalálható. Abban is bízom, hogy egyszer eljön az az idő, ami a 90-es években már rendszeres volt, hogy a megemlékezés az itt város szinten a Kálvárián zajlott. Tudom, hogy sok idős embernek nehézkes a feljövetel, de szerintem mindenre van megoldás. Én úgy gondolom, hogy Sátoralja Újhely ilyen van a legszebb trianoni emlékmű együttes, és ha valahol van egy emlékezésnek helye, akkor a Sátoralja Újhely.
Június 28-án startol, és egészen augusztus 9-éig tart a gyöngyösi Kultér Piknik a Mátra Művelődési Központ kertjében, ahol a különböző zenei stílusú koncertek mellett frissítőkkel, hangulatos fényekkel és babzsákokkal várnak mindenkit. A tudnivalókról Válik István rendezvény szervezőt Fekete Gábor kérdezte.
Most egy újabb dolog veszi majd a kezdetét, jó nagy lélegzetvételű ráadásul. Nagyon sok koncertet takar, úgyhogy végig is mehetünk a programokon, de talán egy kicsit tekintsünk vissza akkor az előző időszakra, hogy mitől is volt ez népszerű.
Jó, hát ezt ugye 2 évvel ezelőtt valósítottuk meg először, ezt a Kultér Pikniket, azt hiszem akkor 4 este volt. Ugye itt az volt a koncepció, hogy péntek esténként, gyakorlatilag így a hétvége beindításaként, vagy inkább a hét zsúfoltságának a lezárásaként egy kicsit ilyen csendes, ülős, nyugis helyet, környezetet, hangulatot teremtsünk, és ott a Művelődési Központnak a kertjében erre adott volt a lehetőség. Nagyon sok helyi zenészt láttunk vendégül, illetve egy-két olyan zenészt is, aki nem feltétlenül helyi, de nem nagy sztárok. Tehát itt nem az a lényeg, ha visszaemlékszel a bornapok kapcsán, el is mondtam ezt, hogy ugye a főtérre, a nagy rendezvényre elsősorban az ismert és a széles réteg által elfogadott és megismert zenészek lépnek föl, és akkor itt a Kultér Pikniken pedig kisebb zenei csemegék is jobban leférnek. Ugye itt ez jóval kisebb közönségre tart igényt, és ez egy egészen más hangulat. Tehát ez nem egy nagy rendezvény, itt el lehet hozni saját magának mindenkinek a kis pokrócát, a fűbe leterítheti, de egyébként mi is készülünk kanapékkal, babzsákokkal, mindenféle kényelmes dolog. És ugye itt az a lényeg, hogy péntek esténként minden alkalommal 2 koncert lesz hallható 7 órától, illetve 9 órától. Mi már 6 órától nyitjuk a kapukat, el lehet foglalni a helyet, büfé fog rendelkezésre állni, tehát lehet nyugodtan hűsíteni magunkat, reméljük, hogy jó idő lesz, de ha esetleg nem, akkor sincs olyan nagy baj, mert itt azért, mivel kisebb koncertekről van szó, itt adott az a lehetőség, hogyha ha olyan az idő, akkor bevisszük a művelődési ház aulájába ezeket a piknikeket, és akkor nem kultér, hanem beltér piknik.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Georgia, Georgia, sötét az út, olyan messze távol élek tőled én. Georgia, Georgia, mondd meddig még, egyre halványabb lesz bennem a remény. Jártam messzi földeken, gyönyörű szép földeken, mégis fáradt könnyemen, csak téged látlak én. Georgia, Georgia, a szívem úgy fáj, ezer éves emlék hív, és visszavár. Somebody.